megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezért kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. 25. Zsoltárral emeljük a mi lelkünket Urunkhoz. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 305. dicséretünket. Folytassuk Isten tiszteletünket ennek az énekünknek az éneklésével. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmet, ez száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja. Énekeljük el végig mind a 4 verszakában. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Istenünk szavára most advent negyedik vasárnapján is, amely szó most Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből hangzik hozzánk, ez a levél egyetlen egy fejezetből áll, hallgassuk meg tehát figyelemmel. Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, apjának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgálnál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogajtársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Ami Urunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, hogy ne csak hallgatói legyünk szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, adjunk neki hálát jelenlétéért, megszólító szaváért. Fohászkodjunk imádságban. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, azért, hogy karácsony ünnepére készülhetünk, hogy a fárasztó hétköznapok után ünnepnapok következnek. Urunk, amikor azonban köszönetet mondunk neked mindezért, akkor megszégyenülve fejet is hajtunk előtted, s bocsánatodat kérjük azért, hogy nem tudunk igazán úgy készülni az ünnepre, ahogyan az valóban méltó lenne ahhoz, s nem tudunk úgy ünnepelni sem. Bocsásd meg nekünk, hogy a külsőségeken van már csupán a hangsúly. Bocsásd meg, hogy még mi is valahogy így készülünk karácsonyra. Most arra kérünk téged, tedd számunkra fontossá mindazt, ami kívülre talán nem látszik, vagy ami egészen másképpen mutatkozik meg, mint amiket itt a világban magunk körül látunk, de amiktől valóban fényesebb, boldogabb lesz az ünnepünk. Így kérünk téged, szent lelked által légy itt közöttünk. Mutasd meg nekünk azt, hogy hogyan is válhatunk mi is számodra hasznos gyermekekké. Mutasd meg nekünk, hogy hogyan lehet az életünk igazán tartalmas és értelmes. Kérünk téged, szólj hozzánk így, könyörülj meg rajtunk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására, a 304. dicséretünk 9., tehát utolsó verszakát énekeljük. 304. énekünk utolsó verszaka így kezdődik, kérjük ezzel: tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra. Isten igéje az előbb olvasott ige szakasz mellett még Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a 2. fejezet 11. versétől a 14. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. A budapesti Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karától érkezett egy hírlevél a napokban hozzánk is, a lelkészi hivatalunkba. Ennek a hírlevélnek a célja tulajdonképpen a lelkészi szolgálatra való hívogatás, annak bemutatása. Ebben a hírlevélben többek között már szolgáló lelkipásztorok is vallanak arról, hogy hogyan is léptek rá ők erre az útra. Az egyik lelkész leírja, hogy eleinte számára a lelkipásztori élet, a lelkipásztori feladat olyan unalmasnak, öregesnek és életidegennek tűnt. Aztán persze a folytatásból kiderül az is, hogy rá tudott csodálkozni annak szépségére, és azóta tapasztalja is nem csak a nehézségeit, hanem a szépségeit is. Nem ő az egyetlen, akiben ilyen vagy ehhez hasonló kép alakult ki a lelkipásztori életről, szolgálatról, de mondhatom azt is, hogy egyáltalán a keresztény életről. Unalmas, életidegen. Vajon nem kéne végre őszintén beismernünk nekünk, akik keresztényeknek valljuk magunkat, hogy bizony nem egyszer szolgáltatunk okot erre a véleményre. A kérdés viszont akkor az, így kell ennek lennie? Hogy valóban ilyen a Krisztus követése? Vagy csak mi éljük meg így? Hallottuk Pál apostolnak Filemonhoz írt levelét, és gondoljuk most végig együtt mindazt, ami ebben a levélben benne van, és én hiszem, hogy ezekre a kérdésekre a válasz egyértelműen ki fog bontakozni mindnyájunk számára, ahogyan ez velem is történt, amikor a Bibliaolvasó kalauz alapján újra olvashattam ezt a levelet. Ugyanakkor a felolvasott bibliai szakaszok alapján azt is figyelemmel kísérhetjük, hogy mi követi azt, amikor egy ember hittel elfogadja az Isten üdvözítő kegyelmét. Hiszen, akik itt voltak egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleten, azok emlékezhetnek arra, hogy múlt vasárnap pontosan ezt az örömhírt hallottuk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nos hát, mi is következik ebből számunkra? Nézzük meg hát elsőként most, hogy ki is ennek a levélnek a címzettje, és most gondolok a Filemonhoz írt levélre, mit tudunk meg róla. Az már kiderül, hiszen többször is elhangzott, hogy Filemonnak hívták, és nem nehéz a levélből azt sem kikövetkeztetni, hogy rabszolgatartó úr volt ő, tehát gazdag, hatalommal rendelkező ember lehetett. Olyan, akit szolgák hada vett körül. Biztos mindnyájunk tudjuk azért valamennyire, hogy milyen is volt a rabszolgatartó társadalom, hogy mit jelentett abban a társadalomban úrnak lenni, és milyen volt a rabszolgáknak a sorsa. Mit jelentett rabszolgatartó gazdának lenni, amikor ki lehetett osztani a parancsokat, ott álltak, sorakoztak a szolgák, szolgák végeztek gyakorlatilag mindent a konyhában, rabszolga volt a szakács, akik a keze alá dolgoztak, vagy rabszolga volt a gyermekeknek a dajkája, és tovább lehetne folytatni a sort. Filemon tehát valahogy úgy élhetett, hogy megszokta azt, hogy ezek az emberek az ő tulajdonai. És pontosan ebből következően azt tehet velük, amit akar. És nem embereknek, hanem tárgyaknak tekintette, mint ahogy abban a társadalomban tették ezt a rabszolgatartó urak. Ezek a szolgák teljesen ki voltak szolgáltatva uruk önkényének. Filemon megszokhatta hát, legalábbis korábban, illetve korábbi szakaszában a kényelmet. A kívánságai, vágyai azonnali teljesülését, akarata megvalósulását. Azt, hogy az ő érzései, gondjai, vagy örömei, fájdalmai fontosak igazából csak. Nyilván az volt számára a természetes, hogy minden érte van. A rabszolgák is érte vannak. És mindez a vele született önzést csak erősíthette és mélyíthette benne. Nos, erről a rabszolgatartó úrról olvastunk valami különöset itt ebben a levélben. Azt olvastuk, hogy felüdített másokat. Nem eléggé érdekes változás, már csak ez is Filemon életében. Ez az ember, akinek az életközegében az volt a természetes, hogy őt vidítsák fel, neki szerezzenek örömet, hogy az ő élvezeteit elégítsék ki. És ő üdít fel másokat. Hát már abban a társadalomban a rabszolgatartó részéről egyáltalán az is feltűnő lehetett, hogy észreveszi a körülötte lévő embereket, míg ezeket a szolgákat is ne talán. Egyáltalán, hogy embernek tekinti őket, és úgy néz rájuk, hogy nekik is vannak érzéseik. Hogy nekik is fáj a megaláztatás, a semmibevétel. De hát mi történt ezzel a rabszolgatartó úrral, Filemonnal, hogy Pál apostol ilyet írhatott le róla, hogy felüdít másokat? Ez sem maradt titokban. Az történt, hogy hozzá is eljutott a jó hír. Amit múlt vasárnap így hallottunk, Pál apostol így írt Tituszhoz írott levelében, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Ráadásul, ezzel fejeződik be a mondat, minden embernek, rabszolgatartónak is, rabszolgának is, úrnak is, hatalommal rendelkezőnek is, de elnyomottnak, megalázottnak is. Filemon, ez a rabszolgatartó úr megértette, hogy a vagyon, a hatalom, az élvezetek mind semmivé válnak, amikor majd Isten előtt meg kell állnia. Nincs az a hatalom, nincs annyi arany és ezüst, nincs semmi, aminek segítségével a közte és az Isten között lévő szakadékot ő át tudná hidalni. Azt is megértette azonban, hogy nem is kell neki ezen erőlködnie. Ugyanis Isten már épített hidat, e fölé a szakadék fölé, amely az ember és közte van. S Filemonnak csak hittel el kell ezt fogadnia, s rá kell lépnie erre a hídra, el kell indulnia ezen az úton, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Vagy ahogyan ott a Tituszhoz írott levélben, a folytatásban olvassuk, az Isten szeretete, ember szeretete, jósága megjelent Jézus Krisztusban. Készen van a bocsánat. Filemon számára is készen van a bocsánat azáltal, hogy Jézus Krisztus a helyébe állt. Hogy Filemon istentelenségét, érzéketlenségét, szeretetlenséget és minden bűnét magára vette Jézus Krisztus, és elszenvedte az ítéletet ott a Golgotai kereszten. Filemon pedig hittel megragadta ezt az isteni kegyelmet. Hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus, és minden szent iránt van benned, írhatta Pál apostol a Filemonnak szóló levélben. Filemon szívébe áradt az Isten szeretete, amely aztán képessé tette arra, hogy a körülötte lévő embereket is szeresse. Képessé tette a rabszolgatartó urat, a kényelemhez, kiszolgáláshoz szokott urat arra, hogy ő üdítsen fel másokat, hogy ő segítsen másokon. Azt írja Pál itt ugyanis, hogy a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Szenteknek pedig azokat nevezi Pál apostol is, meg egyáltalán az Új Szövetség, akik már Jézus Krisztushoz tartoznak, akik őt elfogadták uruknak és megváltójuknak. Vagyis Filemon a lelki testvérek szívét üdítette fel, nyugtatta meg. Ezek között a lelki testvérek, szentek között pedig lehettek gazdagabbak is, meg voltak szegények is. Mi történt hát itt? És ez a második, amire érdemes rácsodálkozni a felolvasott bibliai szakaszok alapján, az, hogy azok a falak, amelyeket felépítettek a különböző társadalmi rétegek közté, aztán az előítéletek falai, azok leomlottak. Mi már talán fel sem kapjuk a fejünket akkor, amikor ezeket olvassuk Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből, hogy Pál Onézimoszt, ezt a szökött rabszolgát a fiának tekinti. Úgy ír róla, mint fiáról. Hiszen az evangéliumot Pál apostol adta át Onézimosznak. És az ő örömhír hirdetése nyomán ez a rabszolga felismerte Jézusban a Krisztus, tehát az Isten küldöttét, a szabadítót, és ő is a szívébe fogadta, és elindult a Krisztus követés útján. Pál apostol tehát azt mondja róla, hogy ezért ő az én fiam. Sőt, még többet is mond. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Egy szökött rabszolgáról ezt írja, hogy az én szívemet. És a gazdájának, Filemonnak pedig azt, hogy ha visszafogadja Onézimuszt, már pedig erre kéri, hogy fogadja vissza ezt a szökött rabszolgát, akkor ne úgy fogadja vissza, mint aki elszökött tőle, hanem úgy fogadja vissza, mint testvérét. Sőt, tovább folytatja ezt a gondolatsort, amikor azt kéri tőle, hogy úgy fogadja vissza a szökött rabszolgát, mintha őt magát, az apostolt fogadná, az apostolt, a szabad embert, aki római állampolgár volt. Abban a korban pedig ezek biztos, hogy nagyon szokatlan, és sokakban felháborodást kiváltó kijelentések, mondatok lehettek. És csak azok értették igazán ezt, akik Jézus Krisztus követőivé lettek. Azok, akik elfogadták az Isten üdvözítő kegyelmét, amely egy héttel ezelőtt erről is volt szó, nevelő kegyelem. Erről a kegyelemről, isteni szeretetről mondtuk el, szintén a múlt vasárnapi Isten tiszteletünkön azt, hogy az Isten szeretete olyan csodálatos, hogy ő nem úgy tekint ránk, nem csupán azt látja, amikor ránk tekint, akik most vagyunk, hanem már azt is látja, akivé tisztulhatunk, akivé formálódhatunk a vele való közösség közben. Filemon ezt a szeretetet fogadhatta a szívébe, miután ő is Jézus Krisztushoz tért és a követője lett. Ezt a szeretetet, amely nyomán aztán egészen másképpen tekinthetünk mi is a körülöttünk lévő emberekre. Már nem a társadalomban betöltött helyük, vagy a nemzetiségük, vagy a bőrszínük lesz számunkra a meghatározó, vagy lehetne sorolni, hogy férfi vagy nő, vagy hogy mivel foglalkozik, vagy milyen teljesítményeket mutat fel. Nem ezek lesznek az igazán meghatározók. Pontosan azért, mert hogyha ezt az isteni szeretetet a szívünkbe fogadtuk, akkor a már bennünk élő Krisztus szemével tudunk egyre inkább tekinteni a másik emberre is, a körülöttünk lévőkre is. És aztán ezért már az lesz a legfontosabb számunkra, hogy az a másik ember, a családtagom, a szomszédom, a munkatársam, vagy akivel összefutok valahol, és kapcsolatba kerülök, az ismeri-e már az Úr szeretetét? Ismeri-e már ezt a megjelent üdvözítő kegyelmet? És hogyha ismeri, akkor úgy tekinthetek rá, mint az én lelki testvéremre. Hiszen akkor ugyanahhoz az Atyához tartozunk. Neki is Isten a mennyei Atya, és nekem is Jézus Krisztusért Isten az én mennyei Atyám. Akkor testvérek vagyunk. Ha pedig még nem Krisztus követő, akkor az lesz számomra a legfontosabb, hogy segítsek neki abban, hogy ő is megismerhesse az isteni szeretetet, kegyelmet, és elfogadhassa azt, és elindulhasson ezen az úton. A harmadik, amit érdemes felfedezni még ezekben a felolvasott bibliai szakaszokban, az az, hogy aki az Isten megjelent üdvözítő kegyelmét elfogadja, aki igazán Jézus Krisztus követőjévé válik, az megtanul, hadd mondjam így, hogy újra bízni. Elsősorban Istenben. De ennek következtében a másik embernek is egyre inkább tud már bizalmat ajándékozni. Az apostol így fordul kérésével Filemonhoz, ehhez a rabszolgatartóhoz. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Filemon rabszolgatartó ugyan, de ahogy már elhangzott itt, ebben a minőségében is már Krisztushoz tartozó ember. Márpedig akkor az ő gondolkozását is áthatja az a jézusi tanítás, hogy Krisztusban nincs többé sem görög, sem szabad, sem barbár, sem szolga, sem férfi, sem nő. Vagyis Filemonnak, miután már Krisztus követője, szabad meglátnia a rabszolgában az embert. Azt, aki számára Jézus Krisztus éppen úgy megszerezte a bocsánatot, mint ahogy Filemon számára. Az apostol, kiderül a levélből, bizalommal tekint Onésimosra is, a szökött rabszolgára. Pedig talán azt mondhatjuk, hogy emberileg nem sok oka volt erre. Onésimus ugyanis minden bizonnyal a frígiai kolosséból származott. A frígiai rabszolgákat pedig különösképpen is megbízhatatlannak és haszontalannak tartották. Onésimus valószínűleg mindenben megfelelt a származásának. Pál azonban ennek ellenére azt írja Filemonnak, hogy fogadja vissza, mert hasznára lesz neki, mint ahogy neki is már ott a fogságában hasznára volt. Napjainkban egyre inkább gyanakvással tekintünk egymásra. Eleve rosszat feltételezünk a másik emberről,
nem merünk megbízni egymásban. Ennek pedig aztán az a következménye, hogy félelem támad bennünk, és a félelem egyre inkább úrrá lesz rajtunk. Félünk már mindentől és mindenkitől. Bár rámernénk bízni magunkat igazán Jézus Krisztusra, és rajta keresztül mennyei atyánkra, egymásban is, sokkal inkább és sokkal hamarabb felfedeznénk akkor a jót is. A negyedik, amire még mindenképpen érdemes felfigyelni ezeket a bibliai szakaszokat olvasva, azt én így fogalmaztam meg, hogy gazdagodik a látásmódunk. És mindjárt kiderül, hogy mire is gondolok itt. Pál apostol itt Onézimus szökésével kapcsolatban egészen érdekes összefüggés lehetőségét villantja fel. Így olvastuk, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, az Úrban szeretett testvéred. Emberi síkon vizsgálva az esetet, Onézimuszt úgy gondolhatjuk, hogy hajtotta a szabadságvágy, amikor megszökött. Vagy talán sokkal inkább az, hogy elkövetett valamilyen bűntettet. Talán lopott, talán csalt. És aztán ezért szökött meg. Ez azonban csak az emberi sík, azért is kezdtem így. Ez a valóság látható része. De van egy másik sík is. És ez az isteni. Ott pedig valami olyasmi történt, hogy Isten a rosszból jót hozott ki. Felhasználta még Onézimus szökését is az ő javára. Hiszen ez a rabszolga, ahogy elszökött, utána találkozott Pál apostollal, és ahogyan az már itt elhangzott, Pál apostol szolgálata nyomán megismerte Jézus Krisztust, és rábízta az életét. Isten ennyire hatalmas, hogy még a rosszból is tud jót kihozni. Természetesen ez nem ment fel bennünket a felelősség alól, mint ahogyan Onézimus sem mentette fel. Rendezni kell az ügyeinket. Azt olvastuk itt, ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, írja az apostol, azt nekem számítsd fel. Én saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Pál apostol szeretetből átveszi itt ennek az ügynek, ennek a büntetnek a rendezését Onézimosztól. De kiderül abból, amit ír, hogy nem lehet csak úgy szőnyeg alá söpörni az ő szökését, meg azt, amit előtte elkövethetett. Mint hogyha mi sem történt volna. Íme hát, végig gondolva így, ezeket a felolvasott bibliai szakaszokat, azt láthatjuk, így lehet valahogy összegezni, hogy ebben a falakat építő, egyre inkább érzések nélküli, gyanakvó és félelemmel teli világban élhetünk mégis másképpen. Kilépve a magunk kicsi világából, önzésünkből, túllátva a rosszon, másokat felüdítve, bátorítva, nekik bizalmat ajándékozva, bennük a jót keresve és meglátva. Kell ennél izgalmasabb élet? Lépjünk hát rá bátran erre az útra Isten kegyelmével, hogy az ő szeretete rajtunk keresztül is gazdagon áradhasson ebbe a világba. Ámen. Kettőszázharminckilencedik énekünk első verszakának éneklésével válaszoljunk most először Isten megszólító szavára. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Úrunk Istenünk, hadd valljuk meg neked most bűnbánattal, hogy ebben az erőszakkal, gonoszsággal teli, gyanakvással, félelemmel teli világban mi is oly szívesen bebújunk a magunk kis csigaházába. Bocsáss meg nekünk, hogy nem akarunk már újabb tüskéket szerezni, hogy már annyira féltjük magunkat, félünk attól, hogy megbántanak, hogy belegázolnak a lelkünkbe, hogy ránk taposnak. Bocsáss meg, hogy talán már irántad sincs bizalom bennünk, vagy te tudod ezt. Lehet, hogy soha nem is volt igazán. Köszönjük, hogy ennek ellenére mégis, még mindig megszólítasz bennünket, még mindig azt lehetőséget arra, hogy az örömhír, az evangélium megszólalhasson. Köszönjük, hogy így készülhetünk most karácsony ünnepére is. Arra az ünnepre, amelyet oly sokan a szeretet ünnepének neveznek. Teszik ezt, vagy tesszük ezt, miközben a szeretet egyre jobban kivész a szívünkből is, meg ebből a világból is. És megpróbálunk talán az ünnep napjaira valami kis szeretetet kicsiholni magunkból, meg valahogy kieszközölni a másikból, a mellettünk lévőktől. Próbáljuk valahogy fényesebbé tenni legalább az ünnepnapokat. Ó, bocsáss meg! Hiába való erőlködéseinket, próbálkozásainkat. Bocsáss meg, hogy tesszük ezt, úgy, hogy közben elmegyünk a te kegyelmed, csodálatos ajándékod mellett. Hiszen te elénk adtad az evangéliumot, amely arról szól, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és mit tettél azért, hogy végre igazán emberi életet éljünk, hogy ne csupán vegetálás, kínlódás, örök robotolás legyen az életünk. És mi még mindig nem akarunk talán igazán rád figyelni, komolyan venni ezt az örömhírt, és befogadni a szívünkbe. Arra kérünk, bocsáss meg ezt nekünk, segíts nekünk abban, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket. Te magad nyisd meg szent lelked által, kérünk. Örömhíred előtt, Jézus Krisztus a te egyszülött fiad előtt, hogy befogadhassuk őt, és elhihessük, ami szintén benne van a te beszédedben, hogy vele együtt minden a miénk lesz, ami szükséges ahhoz, hogy igazán értelmes és tartalmas életet élhessünk. De segíts azt is megérteni, hogy mindezek csak Jézus Krisztussal együtt lehetnek a miénk. Bocsásd meg, hogy mi sokszor elválasztjuk ajándékaidat a te személyedtől. Az ajándékaid kellenének, te magad azonban nem. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te lényed, a te lelked előtt nyílhassunk meg teljesen, és fogadhassuk be. Hogy betölthesse a szívünket, egész életünket, szülhessen újjá, hogy megszentelhesse, megtisztíthassa a szívünket, életünket. Kérünk téged, így tett számunkra áldotta karácsony ünnepét. Segíts, hogy ennél kevesebbel ne elégedjünk meg, hogy erre vágyjunk igazán, és ezt kérjük tőled, most karácsonyra készülve is. Könyörülj meg így rajtunk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. És most hozzád imádkozunk, betegjeinkért is. Egyedül maradt testvéreinkért. Hadd tapasztalhassák meg, hogy te vagy az igazi társ, barát, akire számíthatnak. Hozzád imádkozunk, Urunk, most gyászoló testvéreinkért is. Te látod, hogy milyen sebb keletkezett most a szívükön. Te látod a fájdalmaikat, a gyötrődéseiket. Tudsz álmatlan éjszakáikról, nappalaikról, könnyeikről. Urunk, de te hisszük és tudjuk, hogy őket is szereted. És a te kegyelmed nekik is megjelent, hiszen így olvastuk, hogy minden embernek megjelent. Megjelent a te szereteted, jóságod Jézus Krisztusban. Azt kérjük, hogy ez a szeretet, ez a jóság gyógyíthassa be a sebeiket, ezt tudják elfogadni, befogadni, és így vigasztalódhassanak meg. Könyörülj meg rajtuk, áld meg őket, kérünk, szent lelked jelenlétével, vigasztalásával. Könyörülj meg egész egyházunkon, népünkön. Könyörülj meg rajtunk, hogy be tudjuk fogadni szeretetedet, mind többen, és így magunk körül szeretetet áraszthassunk. Szeretetet, amely elűzi a félelmet, a gyanakvást, a bizalmatlanságot. Szeretetet, mely szépé teheti a napjainkat. Maradj így velünk kegyelmeddel, továbbra is kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól temetőnek. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt most gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt az alkalmainkra hívom fel a testvérek figyelmét. Legelőször is arra, hogy most istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk, ahol különösképpen is gyülekezetünk ügyeit visszük imádságban a mi Urunk Istenünk elé. Várjuk a testvéreket szeretettel. A ránk következő napok gyülekezeti alkalmai pedig a következőképpen alakulnak. Hétfőn és kedden este 6 órai kezdettel lent a gyülekezeti helyiségünkben bűnbánati istentiszteleteket tartunk, készülünk karácsony ünnepére. Ugyanakkor kedden délután 3 órai kezdettel a kamaraerdélyi idősek otthonában szolgálnak gyermekeink, illetve utána úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Szerdán, tehát szenteste, 3 órai kezdettel lesz a karácsonyi ünnepségünk itt a templomunkban. Karácsony első és második napján 10 órai kezdettel, tehát a szokott időben lesznek istentiszteleteink, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát. 28-án vasárnap, tehát egy hét múlva szokott időben 10 órától istentisztelet lesz, melyen Najbír Tibor fogja Isten igéjét hirdetni, aki most a Budapest Káposztásmegyeri gyülekezetben segédlelkészként szolgál. Ugyanis én azon a vasárnapon, illetve hétvégén Debrecenben leszek, szüleimmel, testvéreimmel, tehát a nagyobb családdal leszünk együtt, és születésnapokat, illetve házassági évfordulót ünneplünk. Hirdetem azt is, hogy nagyon szívesen elviszem az úrvacsorát házhoz is, tehát hogyha tudunk még valakiről, aki nem tud eljönni az ünnepi alkalmakra, de szeretne úrvacsorát venni, akkor kérem, hogy tessenek azt nekem jelezni. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy a mögöttünk álló pénteken megtarthattuk zenés adventi estünket, amelyen Bach Magnificat című művével ismerkedhettünk meg, és mondhatom azt, hogy nagyon különös módon, és többen is meggazdagodva élményekkel dúsan jöttünk ki erről a zenés adventi estről. Innen is nagyon szépen köszönjük az est előadóinak, Galovics Réka zongoratanának és Nyírő Gábornak, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. Köszönjük szépen a szolgálatukat! Tudjuk azt, hogy az adventi szombatokon a templomtéren sor került városi adventi gyertyagyújtásra. Ezeken az alkalmakon a különböző felekezetek szolgáltak irodalmi résszel, zenével, énekzenével, illetve igehirdetés hangzott el és imádság. Köszönjük most innen a szószékről is, köszönöm én magam is, a versmondást hittanos gyermekeinknek, valamint a szép éneklést alkalmi kórusunk minden tagjának, és úgy szeretném őket bátorítani, hogy ha van rá lehetőség, meg van rá erejük, akkor gazdagítsák máskor is így énekléssel az alkalmainkat, akár a vasárnapi istentiszteleteket is. Hirdetem azt is, hogy a Budaörsi Rádióban a gyülekezetünk lehetőséget kapott a többi felekezettel együtt arra, hogy havonta egy vasárnap egy órában magáról hirdathasson, illetve az evangéliumot hirdethessük. A legelső ilyen alkalom, amikor a református egyházunknak az órája van, az éppen most van az istentiszteletünkkel egy időben. Tehát igazából azok hallgathatják meg, akik nem tudnak eljönni, de nagyon jó szolgálat ez is, hogy a beteg idős testvéreink otthon is hallgathatják, illetve reméljük, hogy mások is.
Ezzel kapcsolatban szeretném azt kérni, hogyha valaki még ebben tudna segíteni, különösképpen is a riportok készítésével, tehát aki úgy érzi, hogy van ilyen jellegű adottsága, hogy beszélget emberekkel, kérdéseket tesz fel, riportot készít, kérjük, hogy szóljon, mert jó lenne még, hogyha többen is együtt dolgozhatnánk annak érdekében, hogy minél színvonalasabban jelenhessen meg ez a műsor a református gyülekezetünkről. Hirdetem azt is, hogy ma este 7 órai kezdettel a Budaörsi Leopold Mozart zenéskora hangversenye lesz az evangélikus templomban. Tehát este 7 órai kezdettel, aki teheti, az menjen el és hallgassa meg. Templomunk és gyülekezeti helyiségeink takarításához várunk és kérünk még munkatársakat. Most 4 páros végzi ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy egy párosra havonta egy szombaton kerül sor. Azonban, ha még annyi testvér jelentkezne, hogy akár 2 vagy 3 párost is ki tudnánk alakítani, akkor még ritkábban kellene jönniük a párosoknak, és így mindenkinek könnyebb lenne. Tettünk ki egy ívet oda hátra az ajtón lévő hirdetőtáblára. Az van a papír tetején, hogy takarítás 2009. Aki úgy érzi, hogy be tud szállni ebbe a szolgálatba, kérjük, hogy a nevét írja föl erre a papírra. Köszönjük szépen előre is ezt a szolgálatot. A következő hirdetés elsősorban azokhoz a szülőkhöz szól, akik gyermeket hoztak el, mert a gyermekekkel foglalkozó vallástanárunk azt kéri, hogy Isten tisztelet után még egy kis türelmet ajándékozzanak nekünk, mert szeretnék itt a templomban elpróbálni azt a kis szolgálatot, azt a kis műsort, amivel a gyerekek karácsonyra készülnek. Körülbelül 1/4 óráról lenne szó, tehát azt kérjük a szülőktől, hogyha lehet, akkor ennyi időt még ajándékozzanak ide nekünk, hogy itt elpróbálhassák még a templomban majd az istentisztelet után azt a kis műsort, amivel karácsonyra készülnek. Hirdetem azt is, hogy elkészültek végre a karácsonyi hírlevelek is, de most nem tettük őket borítékba. Hátul majd a készfogásnál ott fogjuk osztogatni, és azért én azt kérném, hogy akikről így tudunk a környékünkön, vagy szomszédságban, utcánkban, hogy reformátusok, hogy szoktak kapni máskor is hírlevelet, vigyünk el. Tehát akkor vigyünk több példányt, és kérjük szépen, hogy adjuk oda azokat a hírleveleket is. Végül, de nem utolsó sorban, hirdetem azt is, hogy az elmúlt napon, tehát tegnap délelőtt 2 alkalommal is meg kellett állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Nagy Mihálytól, aki 1923. március 3-án Kolozsváron született, és ez esztendő december 10-én hunyt el Budapesten. Ugyancsak el kellett búcsúznunk egyik kedves gyülekezeti tagunk férjétől, dr. Kis Gyulától, aki Bátorkesziben született 1925. szeptember 21-én, és most december 15-én hunyt el Budapesten. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Hadd hangozzon ez újra, és az ő békességét és erejét kívánjuk a gyászoló családok minden tagjának. Most pedig a 397. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 verszakával. 397. énekünk is buzdítson bennünket az Úr Jézus Krisztusnak való életre és szolgálatra. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!